Nagyon sok vitám van gyakran bizonyos történészekkel, vagy történész csoportokkal, akik azt képviselik, hogy igenis a református kollégiumok igen konzervatívak voltak, mert nagyon sokáig tanították, és nagyon keményen, szigorúan megkövetelték a latin nyelv tanulását, illetve abban való eredményes előrehaladást. Komolyan kell vennünk, és ezt komolyan meg kell vizsgálnunk, mert miről is van szó? Szó sincs arról, hogy a magyar nyelvet elhanyagolták most, sőt, a magyar nyelvet igenis művelték, már a kezdettől fogva, és ez lett az alapja a mai magyar nyelvnek is. Tehát amikor Károlyi Gáspárék lefordítják a Bibliát, akkor már tulajdonképpen egy tudós sereg működik az ő keze alatt, és ezek mind kitűnően tudnak magyarul. Ez a magyar nyelv lett aztán az alapja mindannak, amit mi egyáltalán magyar nyelvként ismerünk a mögöttünk lévő századokban. És ez az a nyelv, amelyet aztán később megújítanak, és ez lesz majd az Arany János nyelve is. Na most, de emellett, tehát a magyar nyelv tanulása mellett nagyon fontosnak tartották a latint, és ezt tényleg megkövetelték, de miért? Azért, mert hogyha például a debreceni diák elment a nyugati egyetemekre tanulni, akkor ott egyből értette az előadásokat. Még abban a korban minden tudománynak az egyetemi előadói nyelve, a szaknyelve tulajdonképpen a latin volt. És amikor ők kimentek tanulni, akkor azt egyből érteni kellett. Minél jobban tudták a latin nyelvet, annál több szellemi kincset tudtak hazahozni. Na, így emelték át a latin nyelv segítségével például a természettudományokat a nyugati népek kultúrájából magyar földre. Úgyhogy ezt éppen nagyon komoly iskola történettel foglalkozó tudósok vagy tudománytörténészek mutatták ki, hogy például az első természettudósok, az első magyar természettudósok kivétel nélkül mind református papok voltak. Aztán a második és harmadik nemzedék is kivétel nélkül szinte mind a református kollégiumokból kikerült diákok köréből való volt. Tehát, hogyha ezt most össze akarnánk foglalni, akkor azt kell mondani, hogy nagyon okosan csinálták a tehetséggondozást, egyáltalán a magyar kultúra művelését, a jövőt okosan tervezték meg, mert a magyar nyelvnek a tanítása, tanulása igazából a nemzethez kötötte őket, a magyarságukhoz, a latin nyelv pedig Európához kötötte őket. És így módon egy nagy tehetséggondozást végeztek, ugyanakkor pedig mindig a legfrissebb tudományt hozták be ide magyar földre. Számtalan példát lehet említeni, például hadd mondjak még egy kedvenc példámat, mindenki inkább teológusnak ismer, de kevesen tudják, hogy olyan matematikus és fizikus is vagyok, és hát például a matematika oktatását az egész országban igazából a debreceni kollégium irányította évszázadokon keresztül. Az első magyar nyelvű matematika könyv itt jelent meg 1577-ben Debrecenben. Ennek a debreceni aritmetika nevet adták, amikor megtalálták ezt a könyvet, az 1930-as években, majd körülbelül 100 évvel később, pontosan 1674-ben Menyői Tolvaj Ferenc ír egy újabb matematika könyvet magyarul, és ez megint csak 70 évig van érvényben, az egész országban használják, több kiadása volt ezeknek a könyveknek. És végül 1743-ban Maróti írja a híres aritmetikáját, ezek mind jobb és jobb matematika könyvek egyébként, és akkor Maróti könyvét viszont egészen az Entwurfig 1850-ig használják, az egész országban. Most Ez egy nagyon életes tanulság és nagyon szép példája annak, hogy a reformátorok igazából nagyon komolyan és jól átgondolták a tudomány művelését itt Magyarföldön. De hogyha még tovább lépünk, akkor azt lehet mondani, hogy nem csak a tudományokat művelték ők, hanem az egyházat igazából felszabadították azzal az egyoldalú szemlélet alól, hogy a tevékenysége csak az emberek üdvösségét kell, hogy szolgálja. Nem. Itt igenis a mindennapi élethez is kapcsolódnia kell az egyháznak, az egyház harcának, véleménynyilvánításának, az egész életének. Valamiképpen az egyháznak segítenie kell az egész nép és nemzet fejlődését. És ezért ez a fejlődés nem csak valamilyen ilyen technikai vagy jóléti fejlődést jelentett, hanem például erkölcsi fejlődést is jelentett, vagy a társadalom igazságosság kérdéséhez is hozzányúltak a reformátorok, és bizony olyan dolgokat fogalmaztak meg, amelyekért most dicsérni kell őket. Egy példát mondanék megint, hogy amikor nyugaton a polgári demokráciák kezdenek kialakulni és megerősödni, itt nálunk Magyarországon a nyomorúságos történelmi helyzet miatt, ugye törökök, Habsburgok, ismerjük a történetet, miatt itt a feudalizmusnak a megmerevedése következett be. Martonfalvi Tóth György, a kollégiumnak a híres tanára, már 1670-ben írta le azt, hogy megtanította természetesen, és fenn is maradt, hogy kérded, szabad-e valakinek saját nemzetéből való jobbágyot tartani? Most itt ugye milyen választ ad rá, és ez, amilyen választ ad rá, nagyon érdekes, és tudni kell, hogy ezt vitték magukkal a diákok, ezt tanították a vidéki iskolákban is, és akkor nézzük a választ, hogy tehát szabad-e valakinek a saját nemzetéből való jobbágyot tartani? Nem szabad, mondja ő, és megindokolja három pontban. Mert az ember csak más teremtményekre kapott hatalmat, az embertársára nem. Aztán a második indoka, mert egy barbár népnek sincsenek saját kebeléből való jobbágyai. És a harmadik pedig, és erre nagyon érdemes odafigyelni, mert minden ember egyenlő természeténél fogva, és ilyenkor, amikor ezt olvasom, akkor szokott eszembe jutni, hogy foglalkoztam valamikor az amerikai függetlenségi nyilatkozatnak a teljes szövegével, és az 1776-ban, tehát több mint 100 évvel később jelenik meg ugyanaz a gondolat, minden ember egyenlőnek teremtetett. Így fogalmazza meg az amerikai függetlenségi nyilatkozat ugyanazt, amit itt már több mint 100 évvel hamarabb megfogalmaztak. És egy nagyon érdekes és jó példa még talán erre a társadalom igazságosság kérdésére, hogy ezt gyakorolták is, nagyon érdekes lehet talán az, hogy Szilágyi Tönkő Márton, a híres professzor, aki az egész tudományos spektrumban, tehát a tudomány minden területén igyekezett bevezetni a modern szemléletet, főként akkor ez a kártéziánus szemléletet jelentette, de igazából tehát azt kell benne dicsérni, hogy európai szemléletet hozott, és ugye ez az a híres professzor, aki bekerül a kollégiumba, és még jobbágy gyerekként kerül ide, akkor eléri a tógátus diák korszakát, amikor főiskolai korszak, de még jobbágy, mindig, aztán utána kiküldik tanulni jobbágyként, akkor küldenek pénzt utána, hogy tanuljon még, és hívják haza még mindig jobbágy, haza kerül, professzor lesz itt a kollégium, és még jobbágy, csak azután szabadul fel a jobbágy sors alól. Tehát a társadalmi igazságosság gyakorlati megvalósításának a szép példáját láthatjuk az ő személyében. Egy újabb szempontot szeretnék felvetni, amit a reformátorok képviseltek igazából, hogy a Isten tisztelettel egyenértékű szolgálat a munka. Tehát az ünnepi Isten tisztelet és a hétköznapi Isten tiszteletnek a jelentősége azonos. Tehát másképpen ezt azért fogalmazták így, mert aki nem becsülettel végzi a munkáját, hiába való minden ünnepi Isten tisztelet számára, és az embereknek a sokaságát, hogyha ha ilyen szempontból nevelik, akkor az azt jelenti, hogy a hitéletük és a becsületes munkájuk tulajdonképpen, vagy a becsületes munkavégzésük az összhangban van. Ezt nagyon fontosnak tartották. Ezt jelenti, ez van mögötte annak a jelmondatnak, amelyet a kollégium belső udvarán látunk, orando et laborando. És végül még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy a reformáció igazából a tudományművelést azt nem valamilyen zártságban akarta végezni, hogy itt iskolákat vagy anyaiskolákat hozott létre, és akkor rendben van, itt művelik a tudományokat, és akkor a nép pedig műveletlen marad, nem szereznek kellő ismeretet ahhoz, hogy egyáltalán fejlődni tudjanak, hanem igenis a nép felé fordultak ezek az iskolák, és a reformátoroknak is ez volt a törekvése, hogy az egész nemzetnek a világát kinyissák a nyugati kultúrára. Azért hozták létre a nagy iskola rendszert, ennek pedig a lényege az volt, hogy először megerősítették a nagy kollégiumokat, Pápa, Sárospatak, Debrecen, Nagyvárad, Nagy Enyed később, és szóval a nagy kollégiumok aztán újabb iskolákat hoztak létre, úgynevezett résziskolákat, partikulákat az ország egész területén. Hát például a debreceni kollégium a fennállása óta 584 iskolát alapított az ország egész területén, ez hallatlan sok. Tehát innen küldték a tanárokat, a taneszközöket, a tanmenetet, a tantervet, a tankönyveket ezekbe az iskolákba. A helyi gyülekezetek viszont az alapítás munkáját vagy szolgálatát végezték el, és így módon kialakult egy magyar iskolarendszer. Most ugyanezt tette a Sárospataki kollégium, a Pápai kollégium, meg az Erdélyi nagy kollégium, és más kisebb kollégiumok is, úgyhogy igazából a magyar iskolarendszernek az eredete a reformációig nyúlik vissza. Hát, hogy tényleg tehetséggondozást végeztek, és a falusi iskolákból, a partikulákból behozták a tehetségeket ide az anyaiskolákba, és akkor itt kiművelték őket, annak a nagyon szép példája az, hogy ha végig gondoljuk, hogy a magyar irodalomnak a legjobbjait tekintjük, hát akkor semmelyik más kollégium vagy iskola nem dicsekedhet annyi híres például költővel, íróval, mint például ez a debreceni kollégium is. Tehát csak érdemes felsorolni, mert akkor úgy elszáll a szó, és akkor nincs mögötte tartalom, vagy hitelesség, hogy Szent Simonár Albert, Faszekas Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Gazinci Ferenc, Kölcsei Ferenc, Arany János, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Dolá Gábor, Szabó Lőrinc, Gulyás Pál, Szabó Magdát is soroljuk ide, de ezek mind ide, ugye debreceni diákok voltak. Ez mind azt láthatja velünk, hogy egy nagyon okos iskola politikát is végeztek.